Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Újabb 70 milliárd eurós katonai segítséget kaphat Ukrajna. A német javaslat szerint a támogatást az Unió és a NATO tagállamok adnák össze.
Benyújtja a héten a korrupció ellenes törvényi csomagot az országgyűlésnek az igazságügyi miniszter, részletesebb vagyonnyilatkozatokat is javasol.
Adókedvezmény és egyszerűsített foglalkoztatás. A nyári munkát vállaló diákoknak érdemes tisztában lenniük a szabályokkal, figyelmeztet az adóhatóság.
Az időjárásról.
Napos nyári idő várható, csak az Alpok alján lehet futó zápor, zivatar.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A konfliktus kezdete után 100 nappal újra kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. Este Irán rakétákat lőtt ki Izraelre, amire a zsidó állam néhány órán belül légi csapásokkal válaszolt. Az iráni vezetés vasárnap figyelmeztetett, hogy megtorló lépéseket tesz, ha Izrael nem fejezi be a libanoni hadműveleteket. Munteán Erik összeállítása.
Izrael újabb légi csapást hajtott végre a libanoni főváros ellen. A zsidó állam közlése szerint egy Hezbollahhoz köthető célpontra támadtak. Izrael annak ellenére indította meg a támadást, hogy az Egyesült Államok egy libanoni béketerben dolgozik. Irán pedig pusztító válaszcsapást helyezett kilátásba, ha folytatják Beirut bombázását. Míg az izraeli miniszterelnök és védelmi miniszter közös közleménye szerint terroristák fűhadiszállására csaptak le. Addig Irán néhány órával a történtek után már készült is a válaszcsapásra. Teherán utcáin ünneplő tömeg éjjelzett, amikor kilőtték a zsidó állam felé tartó rakétákat. A mindenható Allah nevében jelenthetem, hogy a cionista rezsim újfent megszegve a tűzszünetet, fokozta az elnyomott libanoni nép ellen elkövetett atrocitásait. Ebben az Egyesült Államok támogatta őket. A cionista hadseregnek le kell állítani a Dél-Libanon ellen indított támadásait. Ellenkező esetben újabb pusztító támadásokat fogunk indítani ellenük, mondta az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője. Az iráni töltetek nem sokkal később elérték az izraeli légteret, ahol működésbe lépett a zsidó állam védelmi rendszere, a Vaskupola. A rakétákat egymás után lőtték ki az izraeli eszközök. Habár az izraeli mentőszolgálat szerint az iráni légitámadásnak nem volt halálos áldozata, április óta ez volt a legnagyobb katonai akció Izrael és Irán között. A zsidó állam hadseregen megtorlást ígért. Az iráni terrorista vezetés végzetes hibát vétett, amikor újfent a terrorhoz folyamodott. Új helyzetet próbálnak teremteni azzal, hogy csapataink Libanonban végrehajtott támadásaira válaszul nyíltan tűz alá vesznek minket. Ezt nem fogjuk hagyni, mondta az izraeli katonai szóvivő. Izrael első számú szövetségese, az Egyesült Államok ugyanakkor arra kérte a zsidó államot, hogy ne indítsanak válaszcsapást. Donald Trump telefonon arra figyelmeztette Benjamin Netanyahut, hogy az összecsapás miatt veszélybe kerülhet a békekötés Iránnal. Szerintem nagyon közel járunk, pár dologban már megegyeztünk, és úgy tűnik nincsenek hatalmas követeléseik. Elfogadták a tényt, hogy nem lesznek atomfegyvereik, mondta az amerikai elnök, aki hozzátette, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöknek nem lesz más választása, mint hogy elfogadja az Iránnal kötött megállapodást. Az izraeli vezetés az amerikai kérés ellenére a megtorló csapások mellett döntött. A zsidó állam légiereje Irán nyugati és központi részét bombázta. A konfliktus ráadásul már is szélesedik. A vasárnap történteket követően az Irán támogatását élvező jemeni húszik bejelentették, hogy kitiltják az izraeli hajókat a Vörös-tengerről, valamint hogy légitámadást indítottak a zsidó állam ellen. Két fő délelőtti jelentések szerint ráadásul az iráni hadsereg újabb rakétatámadást indított Izrael ellen. A zsidó államban riasztották a lakosságot.
Sajtóértesülés szerint egy új 70 milliárd eurós katonai támogatást fontolgatnak a NATO tagországok Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazza, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics, orosz üzletember, a nyilvánosság kizárásával területi kérdésekben közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbasz régiót Oroszországnak. Részletek Ambrus Róbertől.
Egy rövid pár másodperces videó, mindössze ezt ismerhette meg a közvélemény Volodymyr Zelenszkij londoni tárgyalásáról. Az ukrán elnök a brit miniszterelnökkel, a francia elnökkel és a német kancellárral egyeztetett Ukrajna támogatásáról. Sem Volodymyr Zelenszkij, sem pedig a tetrekészek koalíciójának vezetői nem tettek bejelentést. Azt ugyanakkor már a találkozó előtt lehetett tudni, hogy az ukrán elnök rakétaelhárító rendszerek átadását sürgeti. Volodymyr Zelenszkij már többször figyelmeztetett, Ukrajna hiába jár élen a drónfegyverkezésben, Moszkva ballisztikus rakétákkal támadja az ukrán területeket. Erre utalt az ukrán elnök abban a bejegyzésben is, amit a londoni megbeszélésről osztott meg. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, megvitatták a diplomáciai rendezés lehetőségeit is. Az ukrán elnök továbbra is abban bízik, hogy a béketárgyaláson Európa is képviselteti magát. Közben kiderült, hogy Roman Abramovics orosz milliárdos üzletember, a Chelsea labdarúgó klub korábbi tulajdonosa közvetíteni próbált Moszkva és Kijev között. Erről Volodymyr Zelenszkij számolt be Londonban egy interjúban. Eljött Kijevbe, azt mondta, van egy üzenete nekem, és tőlem is vár egy üzenetet, amit átad Putyinnak. Azt mondta, ezt csendesen kell intézni, nyilvános üzengetés nélkül. A legfontosabb üzenet a Donbasz volt. Azt mondtam neki, nem távozunk, nem hagyjuk el a saját területünket, ilyen áron nem adjuk nektek a győzelmet, mondta az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij beszélt arról a levélről is, amiben béke megállapodásra szólította fel Vlagyimir Putyint. Az ukrán elnök az interjúban azt mondta, azért írt nyílt levelet az orosz elnöknek, hogy egyértelmű választ kapjon arra, valóban békét akar-e Oroszország. Vlagyimir Putyin azonban elutasította Volodymyr Zelenszkij javaslatát egy négyszemközti találkozóra. Az orosz elnök ugyanis jelenleg feleslegesnek tart egy ilyen megbeszélést. Nem látom értelmét a találkozónak. Egyetlen dolognak lenne értelme, ha az ukrán fél leállítaná fegyveres erőink elleni támadó műveleteit. Ennyi, mondta Vlagyimir Putyin. Közben diplomáciai források szerint a NATO tagországok egy 70 milliárd eurós katonai segély megvalósításán dolgoznak. Azt a tervet ugyanis elvetették, hogy a tagállamok költségvetésének egy meghatározott részét Ukrajna támogatására különítsék el. Az új javaslatot Németország terjesztette elő, 30 milliárd eurót az Ukrajnának szánt uniós hitelből adnának, további 40 milliárd eurót pedig a tagállamok kétoldalú megállapodásokkal küldenének Ukrajnának. Egy német kutatóintézet közben azt közölte, az európai országok az év első 4 hónapjában havi 2 milliárd euró értékű katonai támogatást adtak Ukrajnának, ami elmarad az egy évvel korábbihoz képest. Az intézet kiemeli, idén január és április között az Egyesült Államok nem küldött katonai támogatást Kijevnek.
Miközben folyamatosak a harcok Ukrajna és Oroszország között, Kijev stratégiai célként jelölte ki az Európai Unióba menekült több millió ukrán hazahozatalát. Részletek Iváncsik Attilától.
Hétfőre virradóra a kelet-ukrajnai Konotov városában halt meg egy helyi civil egy orosz dróntámadásban. A hétvégén pedig a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében vesztette életét 2 civil, amikor busz megállóba is orosz légibombák csapódtak. Az ukrán hadsereg válaszcsapásokat indított. Kijev drónjai eltalálták a Krím-félszigetet a szárazfölddel összekötő egyik fontos hidat, amelyen így szünetel a forgalom. Az oroszországi Szocsi városában pedig több ezer utas rekedt a repülőtéren, miután a folyamatos légiveszély miatt törölték járataikat. Az ukrán emberi jogi biztos arról beszélt a sajtónak, hogy a háború kitörése óta hivatalosan mintegy 9 millió ukrán hagyta el az országot, a valós szám azonban ennél jóval nagyobb. Az ukrán külügyminiszter szerint stratégiai cél, hogy az Európai Unióba költözött emberek hazatérjenek. Ezt a folyamatot segítheti például, hogy az EU-ban megvonhatják az ideiglenes menekült státuszt az ukrán hadköteles férfiaktól. Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy Lengyelországban és Csehországban az ukrán munkaerő alapeleme lett az építőiparnak és a mezőgazdaságnak is. Így Varsó és Prága nem érdekelt tömegek hazatérésében.
A honvédelmi miniszter szerint kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése a biztonsági kérdésekben.
Ruszin Szendíromoluszt, aki az Európai Unió védelmi minisztereinek 2 napos informális találkozóján vesz részt Cipruson, közösségi oldalán a tagállami védelmi képességek fejlesztésének jelentőségét hangsúlyozta, valamint közös fellépés sürgetett azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek veszélyeztetik a kontinens stabilitását és biztonságát.
Mit lesznek a témák? Az orosz-ukrán háború megkerülhetetlen, természetesen a Hormuz-szoroszról is beszélnünk kell, és átbeszéljük az európai védelmi stratégiának a lehetséges kimenetelét, hogy hogyan lehet fejleszteni. Nagyon kíváncsi vagyok, ez az első védelmi miniszteri találkozom az Európai Unióba. Tegnap este beszélgettünk már a kollégákkal, mindenki kíváncsi a magyar álláspontra.
Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter Luxemburgban az Európai Unió közlekedési tanácsának ülése előtt.
Vitézy Dávid egyebek között tárgyal a következő unió ciklus közlekedés fejlesztési támogatásairól is.
Célunk a magyarországi vasúti közlekedés javítása. Készek vagyunk részt venni az európai nagysebességű vasúti hálózat kiépítésében és megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amelyek a katonai mobilitás javításához szükségesek. Javítani fogjuk a magyarországi személy- és teherszállítást, javaslatokkal fogjuk szolgálni az európai és benne a magyar vasúti közlekedést.
Tárgysorozatba vette az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslatot. Mészáros László összeállítása.
A jogállamiság helyzetesnek érdekében alapvetően fontos ennek a hivatalnak a megszüntetése.
A Szuverenitás Védelmi Hivatal nem töltötte be a funkcióját. Valódi célja eltért az eredeti küldetésétől. Indokolta Mellétei Barna Márton az Igazságügyi Bizottságban, miért számolná fel a TISZA a hivatalt.
A civil szervezeteknek a megzárása volt, és teljes mértékben kiszolgálta az előző hatalmi rezsimnek az érdekeit. Mi úgy gondoljuk, hogy a előterjesztésnek megfelelően szükséges megszületni a szuverenitásvédelmi hivatalt. A magyar szuverenitást azt továbbra is a magyar állami intézmények védik, ennek a hivatalnak semmiféle létjogosultsága nincsen.
A Mi Hazánkos Apáti István a hivatal megszüntetésével felszabaduló forrásokat a nemzeti önrendelkezést ténylegesen védő szervezetekre fordítaná.
Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként nem is javasolhatnék mást, vagy javasolhatunk mást, mint hogy a polgári titkosszolgálatok személyi állományának fejlesztésére, tehát állománynövelésre, bérfejlesztésre, az oly fontos technológiai eszközök megvásárlására szíveskedjenek fordítani.
A fideszes Tuzson Bence kiállt a szuverenitás védelmi hivatal mellett.
Magát a szuverenitás kérdését és a szuverenitás védelmét ezt egy nagyon fontos dolognak tartjuk. Lehet jobbítani, átalakítani egy ilyen hivatal, de megszüntetni egy olyan helyzetben, amikor a szuverenitás a különböző országoknak, európai országot is beleértve folyamatos támadásra alatt áll, ez óriási hibának gondoljuk.
Mellétei Barna Márton kiemelte, a források átcsoportosításáról még nincs döntés, de reméli, hogy az új nemzeti vagyonvisszavételi és védelmi hivatal is kap belőlük. Hozzátette, a függetlenség mellett elkötelezett TISZA frakció feleslegesnek tartja a szuverenitás védelmi hivatal fenntartását. A bizottság végül tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. A testület tárgyalta a közterületi gyűlöletpropaganda, a reklámszennyezés és korábbi ingatlan intézkedések felülbírálatáról szóló TISZÁS javaslatot, amelynek jogalkotási indokait Bódis Kriszta előterjesztő ismertette.
Az Orbán kormány politikájában visszatérő mintázat, hogy az embert, az állampolgárt, a helyi közösségeket nem alanyként, hanem politikai hatalom megtartásának eszközeként kezelte. Ennek érdekében rendszeresen alkalmazta a manipuláció, a félelemkeltés, a megtévesztés, az ellenségképek felépítésének és az információ túlsúly kialakításának eszközeit, miközben háttérbe szorultak az alkotmányos garanciák.
Tuzson Bence visszautasította a kormánybiztos állításait és rámutatott, nincs olyan európai törvény, amely korlátozná a politikai plakátokat.
Ahogy Vitézy Dávid utalt rá, ma már nincs jelentősége annak, hogy milyen politikai térben mondjuk vannak-e plakátok, vagy nincsenek egy választási kampány során. Az azért hibás megközelítés, mert ezt nem szabad a politikumnak eldöntenie. A véleménynyilvánításnak a szabadságát a választás során nem véletlenül 90 óta is, és sehol Európában ilyen típusú korlátozás nincsen.
Tuzson Bence kifogásolta a társadalmi egyeztetés hiányát. Apáti István pedig bízik benne, hogy a törvény a keresztény konzervatív közösséget érő gyűlöletkeltés ellen is védelmet nyújt majd.
A kollektív bűnösség vélemének a felszámolása akkor ez minden relációban igaz. Tehát ez igaz akkor is, amikor esetleg konzervatív közösséget igyekeznek majd megbélyegezni, vagy valakit esetleg konzervatív közösséghez, vagy a kereszténységhez való tartozása miatt ér hátrány.
Mellitei Barna Márton válaszában kiemelte, volt társadalmi egyeztetés, hiszen a kampányuk része volt. A Mi Hazánk aggodalmait pedig a jogszabály részletezésével igyekezett eloszlatni.
A politikai hirdetés tartalmában vagy képi megjelentésében nem irányulhat az egyenlő emberi méltóság eltagadása, megsértésére, vagy valamely nemzet, nemzeti, etnikai, faji, vagy vallási közösség méltóságának megsértésére, vagy tagadására, vagy valamely közösség kollektív bűnösségnek közvetítésére, vagy bármilyen módon gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására.
A bizottság végül kormánypárti többséggel ennek a jogszabálytervezetnek a tárgy sorozatba vételét is megszavazta.
Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz.
A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag a többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormánya mellett jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet.
A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására.
A házelnök emlékeztetett arra, hogy a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt is szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már az új szabályozás alapján készüljenek.
Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint gyermekközpontúságra és a kompetenciákra fókuszáló közoktatásra van szükség. Lannert Judit a Balzac Diák Média internetes csatornának adott interjúban hangsúlyozta, az átalakításnál az iskolai autonómia erősítésére is fókuszálnak. A kormány felfüggeszti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, ezt már közösségi oldalán tette közzé a miniszter. Falucska Ivett összeállítása.
Kettőt nézünk meg, gyerekek, hozzá, ami a tehetségképződéshez lesz jó. Az egyik lesz a gyűrődés, szépen összetudja így préselni ezeket a rétegeket, meg lesz ez a pizza szeletszerű ilyen beszakadás, a vetődés.
Földrajzóra az egyik győri gimnáziumban. A hegyképződést a kőzetlemez mozgásokat tanulják a diákok.
Ezek a 21. századi kompetenciák nagyon fontosak.
A Balzac Diák Média internetes csatornának adott interjúban Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról beszélt, hogy milyen egy 21. századi iskola. Szerinte a tanulás folyamatát kell a középpontba állítani, a mesterséges intelligencia használatához pedig fel kell nőni.
Olyanok, amit hát most nagyon elhanyagoltunk, a kritikai gondolkodás, hogy merjünk kérdezni, vitatkozni, a kreativitás, hogy tudjunk újszerű megoldásokat az újszerű problémákra adni, kommunikáció, együttműködés. Ezek mind fontosak. Ha ezek megvannak, akkor már az AI-t is tudjuk arra használni, amire való, hogy együttműködjünk vele.
A miniszter a szabad iskola választásról azt mondta, a cél, hogy minden oktatási intézmény legyen jó, az érettségét pedig 21. századivá reformálná. Lannert Judit arról is beszélt, hogy a gyerekek túlterheltek, és az iskolai autonómia erősítésére is szükség van. Mint fogalmazott, a pedagógusok helyben látják, milyenek a gyerekek, mit kell velük csinálni. Az oktatást így gyermekközpontúbbá, a kompetenciákat előtérbe helyezve kell átalakítani, hangsúlyozta a miniszter.
Sokkal rugalmasabb és a gyerek szempontját figyelembe vévő tanulásra lenne szükség, amihez a kereteket nekünk meg kell adni azzal, hogy egy olyan tartalmi irányítást hozunk, ami ugyan főleg az értékeket azt leszögezi, főleg ez a gyerekközpontúság, meg 24 századi kompetenciák, de azon belül inkább egy étlapot ad az iskolák számára, akik aztán a saját tanulói közegük alapján ezt tudják rugalmasan használni.
A kormány felfüggeszti a pedagógusok jelenlegi teljesítmény értékelési rendszerét, majd a felülvizsgálat után új rendszert alakítanak ki. Ezt már közösségi oldalán közölte a miniszter. Belső értékelésre és visszacsatolásra szükségük van a pedagógusoknak, de nem mindegy, ez hogy történik, mondta Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Szerinte erről az intézmények belső szervezeti és működési szabályzatában kellene rendelkezni, az intézmény profiljának megfelelően.
Egy ilyen teljesítményértékelés csak maga az adminisztratív rész egy 10-12 órát igénybe vesz. Ez egy teljesen felesleges rész. A másik pedig az, hogy nagyon sok esetben az intézményi egyéni szempontok nem érvényesültek, és a legsúlyosabb az, hogy az intézményvezető egy személybe döntött erről, és olyan szempontok is érvényesültek, mint a lojalitás, vagy a közösségi médiában történő megnyilvánás, amíg nem függ össze a pedagógusok munkájával.
Teljesen más szabályozás kell egy elit gimnáziumban, mint egy hátrányos helyzetű településen működő oktatási intézményben, tette hozzá az elnök.
Megszűnt az a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását korlátozó szabályozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, ezeket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük. Kócán Dávid összefoglalója.
Értsük már meg, hogy gyerekvédelmi intézmény,
új gyerek, hogy oda menni, amit kér az államtitkár, az se jó, és hogyha magánszemélyként adják, hát az se jó.
Heves szóváltás alakult ki 2024 decemberében a Tisza pártelnöke és Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár között, miután Magyar Péter a Legyél a Változás elnevezésű civil egyesület nevében adományokat akart átadni több gyermekotthonnak. A felajánlásokat azonban nem fogadhatták el az intézmények. Fülöp Attila államtitkár ezt akkor azzal indokolta, hogy az adományok átvételéhez külön fenntartói jóváhagyás szükséges.
Magánszemélynél értékhatárhoz van kötve, de a civil szervezetek esetében értékhatártól függetlenül kell egy megállapodást kötni, mert mégiscsak a fenntartó felelőssége az, hogy hova mi kerül be, és a fenntartó tudja a legjobban, hogy a közel 500 telephely közül melyik telephelyre van adományra igazából szükség. Ezt a megállapodást kértük, hogy írjuk alá.
Az adományozást korlátozó szabályozás megszüntetését szombaton jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán azt írta, az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, ezeket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük a visszaélések elkerülésére. Közölte, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekeknek támogatást nyújtó civil szervezetekkel, hogy velük közösen dolgozzák ki az adományozás keretrendszerét. Kitért arra is, hogy a főigazgatóság egyúttal a gyermekeket ellátó intézményekkel is egyeztet arról, hogy az esetleges vállalati támogatásokat milyen szempontok alapján fogadhatják el. A szociális és családügyi miniszter szintén a napokban jelentette be, hogy megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett arra, hogy az intézkedést Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben.
Képtelenek voltak kezelni a Szőlői utcai helyzetet. Ahelyett, hogy megvédték volna a gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra.
A miniszter úgy fogalmazott, az intézményekbe szakemberek kellenek, és nem rendőrök.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van az aszbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet.
Kói László a Kossuth Rádióban azt mondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik és elhordják a kőzúzalékot, ezután pedig teljesen új utat építenek. Mint mondta, az utóbbi a költségesebb és bonyolultabb folyamat, amely várhatóan az önkormányzatokat terhelni a leginkább.
Egyszerre kell gondolnunk egészségügyi kérdésekre, munkavédelmi kérdésekre és a környezetre is. Mi építőiparosok nyilvánvalóan ennek a szakmai szakszerű dolgait kell, hogy tudjuk, de látni kell, hogy ez az egész folyamat a megrendelővel kezdődik. Az esetek 90-95%-ában itt önkormányzati fenntartású utakról beszélünk, ezért is fontos, hogy az új kormány összeszedte az érintett önkormányzatokat, és közösen valami megoldást keresnek. Szakmailag megvan a megoldás, itt én szerintem ez most elsősorban pénzügyi kérdés.
5 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy újabb 70 milliárd eurós katonai segítséget kaphat Ukrajna. A német javaslat szerint a támogatást az Unió és a tagállamok adnák össze. A folytatásban pedig hamarosan szó lesz egyebek mellett arról, hogy a nyári munkát vállaló diákok figyelmét hívja fel az adóhatóság arra, milyen szabályokkal érdemes tisztában lenniük a foglalkoztatásoknál.
Déli krónika.
Madridban folytatja a spanyolországi apostoli látogatását a katolikus egyházfő. 14. Leó az Ágoston rend tagjaival találkozott, majd több mint 2000 ember előtt beszélt Európa keresztény gyökereiről. A pápa ma Pedro Sánchez miniszterelnökkel tárgyal és felszólal a spanyol parlamentben. Utoljára 15 éve járt pápa Spanyolországban. Bánkat a beszámolója.
Álva tapsolták a madridi Ágoston rendi kolostorba érkező katolikus egyházfőt vasárnap délután. 14. Leó pápa spanyolországi apostoli útjának második napján látogatott az 1596-ban alapított rendházba, ahol a szerzetesek régi ismerősként üdvözölték. A közvetlen fogadtatás nem véletlen. Leó pápa megválasztás előtt maga is hosszú évtizedeken át szolgált ebben a közösségben. A meghitt közös imádság után a pápa megköszönte testvéreinek a szegényekért és elesettekért végzett áldozatos munkájukat. A katolikus egyház fő programja a spanyol művészet, az oktatás, a gazdaság és a sport világának képviselőivel való találkozóval folytatódott. A pápát több mint 2000 vendég várta a Movistar arénában, ahol Antonio Banderas is köszöntötte. A világhírű spanyol színész azt mondta, az emberiség történelmében az egyház volt a legnagyobb művészeti mecénás és alkotó. Hozzátette, ennek a hatalmas kreatív lendületnek a középpontjában Jézus alakja áll. Beszédében a Szentatya emlékeztetett, az egyház, kórházak, iskolák építésével, valamint a kultúra felkarolásával mindig is meghatározó szerepet játszott a társadalomban. A pápa arra figyelmeztette Európát, hogy ne feledje el mély kötődését a keresztény hithez. Vajon a világ és különösen Európa kialakíthatta volna a saját identitását a történelmét átható spirituális hatás nélkül? Ez nem provokáció, hanem sokkal inkább meghívás annak megfontolására, hogy az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén tört be az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e még a mindennapi élettel? Vajon az általunk mélyen szeretett Európa ugyanaz lenne a hitformáló ereje nélkül? Tette fel a kérdést a katolikus egyházfő. 14. Leó pápa szombaton kezdte meg apostoli látogatását Spanyolországban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Hétfőn találkozik Pedro Sánchez spanyol kormányfővel és beszédet mond a parlamentben. A június 12-ig tartó körút a főváros után Barcelonában folytatódik, majd a Kanári-szigeteken zárul, ahova a miniszterelnök is elkíséri. Az egyházfő találkozik majd azokkal a menekültekkel is, akik Nyugat-Afrikából érkeztek Európába.
Róma peremkerületeiben egy színpad bealakított kamionon mutatják be Giacomo Rossini a Sevillai Borbély című darabját. Az olasz főváros operaháza már harmadik éve szervezi meg az ingyenes programot, amelynek célja, hogy népszerűsítse a műfajt. Tavaly csak nem 10 000-en voltak kíváncsiak az eseményre, és a nézők között végzett felmérés szerint 40%-uk életében először járt opera előadáson. Róma, Sárközi Júlia.
Igazi utcaszínházról van szó. A színpadot a jármű rakterében alakították ki. A zenekar a kamion előtt foglal helyet, vagyis a nézők közvetlen közelében. Minden szabad téren zajlik, és a helyi közösség aktív szerepet is kap. A római operaház énekesei a zenekara mellett a kórust minden egyes alkalommal az adott kerület énekkara adja. Az előadás este kezdődik, de a próbák már órákkal korábban elindulnak, hiszen pontosan ugyanolyan előadásról van szó, mintha az operaház patinás épületében mutatnák be.
A közhasználatú fürdőkre vonatkozó 2024 óta hatályos szabályozás felülvizsgálata és átalakítása az egyik legfontosabb célja a Magyar Fürdőszövetség részben megújult vezetőségének, mondta a szövetség főtitkára.
Balogh Zoltán közölte, programjukban kiemelt figyelmet fordítanak a gyógyvizes medencék fenntartására, a gyógyvizek forgatására és vegyszeres kezelésére.
Ha ezeket a vizeket elkezdjük vegyszerezni, akkor nem mondjuk azt, hogy biztosan fogja károsítani, de több víz esetében, több összetételű víz esetében károsíthatja. A határidők módosítását azért kérjük, hogy minden vizet be tudjunk vizsgálni, hiszen egyedi ez a Kárpát-medencei víz, de nem egységes, hanem ahány fürdő annyi összetétel, mind ásványi anyagában, mind szerves anyagában tekintve, és ezért azzal a vegyszerrel, ami egyébként itt nem hidrogén alapú, hanem hidrogénperoxid alapú vegyszer, amivel a gyógyvizeket tudjuk vegyszerezni, befolyásolhatja. Ha már csak ránézünk a vízre, teljesen más lesz az állaga, a kinézete, illata, nem lesz az a gyógyvizes illat. Ezáltal az a komplex hatás, ami a gyógyvízből adódik, már az egyik elemét elveszíti.
A nyári melegben nehezebb az élelmiszerbiztonsági előírások betartása, elsősorban a hűtést igénylő élelmiszereknél. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány a hétköznapokban is kivitelezhető megoldással elkerülhetők a megbetegedések, fertőzések. Részletek Kovács Márton összeállításában.
Az élelmiszer eredetű megbetegedések 90%-a otthon, a háztartásokban alakul ki és ott fertőz. Ennek megakadályozásáért sokat tehetünk a hétköznapokban. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese. Helik Ferenc a Krónikának azt mondta, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer táplálék helyett veszélyt jelentsen. Erre hívják fel a figyelmet a Nébih szemléletformáló kampányában. Öt pontban foglalták össze a legfontosabb javaslatokat.
Az első szabály az, hogy válasszanak biztonságos alapanyagot, tarts tisztán, ez nem csak a személy higiéniára, hanem a konyhára is vonatkozik, kezeld külön, hogy a különböző élelmiszertípusokat, nyersúsokat, tejtermékeket, zöldségeket hogy kell tárolni, illetve a negyedik szabály az, hogy főzd meg alaposan, tehát hogy mindig megfelelő hőkezelést kapjanak azok az élelmiszerek, amit elfogyasztunk, és az ötödik szabály az, hogy a készételeket már tároljuk helyesen, megfelelő módon, ha nem fogyasztjuk el rövid időn belül, akkor pedig fogyasszuk le.
Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és az eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan egyszerű alapszabály, amelynek betartása a fogyasztók egészségét védi, hangsúlyozta Helik Ferenc.
Olyan helyen vásárolunk élelmiszert, ahol már többször vásároltunk, megfelelő minőségű, biztonságos élelmiszert kaptunk, mindig nézzük meg a fogyaszthatósági vagy a minőség megőrzési idejét a terméknek. Ha sérült a csomagolás, akkor ne vásároljuk meg. Úgy időzítjük a vásárlást, hogy amikor megvesszük a hűtést igénylő termékeket, akkor ha van rá mód, vigyünk magunkra a hűtőtáskát és abba helyezzük el, illetve nagyon fontos, hogy ha már megvettük ezek a termékeket és beraktuk a kocsiba, akkor utána még 2-3 órát ne kocsikáztassuk, vagy álljon tűző napon, hanem minél hamarabb vigyük haza. Ha ezeket az alapvető szabályokat betartjuk, akkor nagy valószínűséggel elkerülhetjük a különböző élelmiszer eredetű megbetegedéseket.
A hazai élelmiszer ellenőrzési és biztonsági előírások, valamint azok betartása jobb az uniós átlagnál. Emellett pedig a vásárlói tudatosság is sokat javult, közölte Helik Ferenc, aki hozzátette, a vásárlók egyre jobban odafigyelnek arra, hogy biztonságos helyről származó élelmiszert vegyenek, és az elpazarolt élelmiszer mennyisége is csökkent. A nemrég még 90 kg-os egy főre jutó éves átlag tavaly 55 kg-ra mérséklődött. Azt mondta, évek óta tartanak fiataloknak szóló figyelemfelhívó kampányokat, csak az iskolai tájékoztatással több mint 5000, az oktatási anyagokkal pedig több százezer diákot értek el.
A diákmunkára vonatkozó adózási szabályokra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A többi között hangsúlyozták, érdemes tisztában lenni az esetleges adókedvezményekkel, valamint a foglalkoztatás feltételeivel is. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
A diákok nyáron dolgozhatnak, de az nem mindegy, hogy mindezt milyen formában teszik.
Fogalmazott a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője a Kossuth Rádiónak. Lincmeier Szilvia elmondta, szülői engedéllyel a diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. Hozzátette, ehhez adóazonosítójára is szükség van, amelyet abban az esetben, ha még nincs, a NAV honlapján lehet igényelni. Emellett emlékeztetett a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezményre.
Gyakorlatban azt jelenti, hogy a fizetésük a személyi jövedelemadó mentes lesz. Itt van egy határ, hogyha valaki 715 ezer forintnál kevesebbet keres, akkor biztos, hogy adómentes lesz a bére.
Lincmeier Szilvia kitért arra is, hogy a diákok számos foglalkoztatási forma közül választhatnak, de a korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskola szövetkezeti.
Nagyon népszerű a diákoknál is az egyszerűsített foglalkoztatás, ez az alkalmi vagy idénymunka, ugye nyáron a fagyizókban vagy a lángososnál strandon szokták ezt alkalmazni, illetve a háztartási munka, ami korepetálás, gyerekfelügyeletet, takarítást, kertgondozást jelent elsősorban. Ha valaki munkaviszonyban dolgozik, akkor mindenféleképpen kérje el az írásos munkaszerződést. Itt egy fontos feltétel, hogy a munkaszerződés csak akkor lesz érvényes a 18 év alatti diákok esetében, hogyha a törvényes képviselő, anyuka, apuka azt aláírja.
A kommunikációs vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy munkaviszonynál a diákokra is vonatkozik, hogy nem kereshetnek kevesebbet, mint a minimálbér.
Kizuhant éjszaka egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Állapota stabil.
A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban. A fiatalt kórházban ápolják. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a tankerület azonnal intézkedett, a kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak.
Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Az eddigi hírek szerint 15 ember meghalt, több mint 130 megsérült. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok.
Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A 7-es erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométer között. Csak a belső sáv járható, több mint 10 kilométeres a torlódás. A kocsisor már az M0-as autóútig húzódik, aki teheti válasszon másik útvonalat. Dolgoznak az M5-ösen a főváros felé Kecskemétnél a 87-es és a 86-os kilométer között, a torlódás több mint 5 kilométeres. Villanyoszlopnak hajtott egy autó a 7-es főúton Baracska közelében. Jelenleg nincsen korlátozás, de a műszaki mentés idején félpályás lezárás várható. Árokba borult egy nyerges teherautó vontatmánya a 68-as főúton a 94-es kilométernél. Félpályás korlátozás érvényes.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Pesterzsébeten a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után egy sáv járható. Szintén baleset történt Csepelen a Szent István úton a Csalitos utcánál. A 148-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Siring Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Marad a napos nyári idő, de holnap elszórtan ismét számíthatunk csapadékra. A részletekről Pál Márton meteorológus beszél.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Egy hidegfront közelít a Kárpát-medence térségébe, sőt el is ér bennünket majd holnap délután. Addig azonban nyugat felől növekvő fátyolfelhőzetre számíthatunk, éjszaka általában így fátyolfelhős, keleten észak-keleten derült lesz az ég, csapadék pedig nem valószínű. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban pedig általában 12-17 fokot mérhetünk, a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb. A belvárosokban, valamint a vízpartokon, ennél pedig néhány fokkal magasabb lesz a minimum hőmérséklet. Aztán a holnap napközben a megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly fájuk mellett általában sok napsütés várható, és délutántól már elsősorban az északnyugati tájakon, valamint az északi középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, amelyeket erős viharos szélök is kísérhet, 28 és 33 fok között alakul a maximum. Szerdán már felhősebb lesz az idő, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, kereten viszont marad a 30 fok körüli csúcsérték. Záporokkal, zivatarokkal köszönöm figyelmüket.
Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Nemzeti Sport Krónika.
Nem sikerült a győri címvédés a női kézilabda BL-ben. Zverev nyerte a Roland Garros férfi egyes versenyét, Monakóban is Antonelli győzött. Jó napot kívánok, Mojdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Győr 31-29-re kikapott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti döntőjében a Metz együttesétől. Az Etoi nem tudta megszerezni 8. BL trófeáját. A Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató francia csapat viszont először lett BL győztes. Albek Anna két góllal járult hozzá a Metz tegnapi sikeréhez, majd a döntőt követően Jó Andrásnak nyilatkozott.
Nagyon megtisztelve érzem magam, hogy ennek a csapatnak a részes lehetek, és hogy ezt együtt tudtuk átélni, illetve történelmi sikert aratni a klubnak, illetve a francia kézilabdának a történetében. A szüleim és a barátaim azok, akik mindig támogatnak, és hihetetlen számomra, hogy ezt így együtt tudtuk átélni itt Budapesten, óriási élmény.
Talán azt hiszem, hogy a fordulópontot keresünk a mérkőzésen, az lehetett, amikor az első félidő végén Bukti megszerezte a 9. gólját, és akkor egy góllal vezettetek. Mi az, amivel felül tudtatok kerekedni a győrön?
Nyilvánvalóan közrejátszik szerintem az is, hogy kiadsz az első meccset, illetve hogy milyen kemény az első meccs, az elődöntő. De én úgy gondolom, hogy a taktikai felkészültségünk ma is megmutatkozott, hogy nagyon jól megvolt a game planünk, amit Manu felállít ezekre a mérkőzésekre. Tegnap egy nagyobb előnnyel tudtunk nyerni, ma pedig ugyanúgy ki tudtunk alakítani azért 5-6 gólos előnyt, és aztán igazából tartani. És úgy gondolom, hogy mindenki tűzben égett egész meccsen.
Most pedig hallgassuk meg az ezüstérmes győriektől Szemerei Zsófit, a kapust Szabó Szilvia szólaltatta meg.
A tegnapi elődöntőben is vezetett az ellenfél, de egy fantasztikus hajrát produkálva megfordítottátok. Most ez miért nem sikerült, és különösen a második fél időben mi lehetett a gond?
Nem tudom, hogy mi lehetett pontosan a probléma. Azért az a 6 gól az sok előny. Tehát, hogy ezen a szinten azt megfordítani, ahhoz azért nagyon nagy erőbedobás és csoda is kell. Éreztük, hogy volt ez az időszak, amikor egyszerűen lendületet tudtunk végre fogni, a saját játékunkat tudtuk játszani, hibákra kényszerítettük a meccet, viszont nem volt elég.
Ez a mecc, ez az látszódott, hogy nagyon felkészült belőletek, mindenre volt válaszuk, és a beálló körüli védekezés lehetett talán, ugye Bukti 12 gólt lőtt.
Igen, tudtuk, hogy azért a Szara nagyon kulcsjátékosa a meccsnek. Fiatalkora ellenére évek óta azért már nagyon meghatározó alakja lett, nem csak a meccsnek, hanem tényleg a BL-eknek is. De igen, egyszerűen nem állt össze se a védekezés hátul, elől is hibáztunk dolgokat. Nem tudom, tényleg ez a hétvége nagyon nem a miénk volt.
Ezen a szinten szerinted számított az, hogy tiétek volt tegnap a második meccs, és kicsit kevesebbet tudtatok pihenni?
Sok mindent lehetne mondani, de ezen a ponton szerintem nem szabad ezzel foglalkozni. A sportolónak ez a sorsolás, erre kell igazából felkészülnünk. A szakmai stáb megpróbált igazából mindent megtenni, hogy minél kipihentebbek legyünk. Sajnos erre volt a mai meccsen, ez elég.
A bronzérmet pedig a román Cseszeme Bukarest szerezte meg a női kézilabda bajnokok ligájában, miután a harmadik helyet rendezett találkozón 32-26-ra legyőzte a francia Brest együttesét. A bukarestieknél ugyan sérülés miatt nem játszhatott Faluvégi Dorottya, de ő is ott volt a csapattal, a találkozó után pedig Szabó Szilviának összegzett.
Ez a mérkőzés az első nap vesztesek csatája, hogy ez egy nehéz mentális állapot, és szerintem mindig az győz, aki hamarabb tud felülkerekedni ezen a szomorúságon, és láttam már ezt tegnap is, hogy volt egy-két lány, akinek hamarabb ment, és próbálta húzni a többit, aki jobban maga alatt volt, de most sokkal felszabadultabban játszottak szerintem a lányok, mint tegnap, és ez az a játékstílus, ami igazán fekszik nekik.
Ez egy speciális körítés, hangulat, hozzá kell szokni, azt érzed-e a csapaton, érezted-e, hogy tegnap még esetleg ez is jelentett egyfajta hátrány, és a mai meccsre már ezt levetkőzték a lányok.
Ez a millió, és ebben a millióban teljesíteni, ez nem mindig könnyű. Szerintem érezhető volt, hogy a meccs többször volt már ebben a szituációban, és hiába vannak fiatal játékosaik, ők valahogy jobban kezelték ezt az MVM Dome hangulatot tegnap, de szerintem így is egy nagyszerű hétvége volt, és nagyszerű tapasztalat.
Nemzeti Sportkrónika.
Salai Roland és Kerkez Milos is kihagyja a magyar labdarúgó válogatott holnapi Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzését. Az MLS arról számol be, hogy Salai a pénteki finnek elleni találkozón kapott egy rúgást, és azóta fájdalmat érez az ahilleszében. Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Egy szezon után visszajutott a Gyirmót a labdarúgó NB2-be, miután az osztályozó visszavágóján 3-1-re legyőzte a Monort idegenben, és 5-3-as összesítéssel megnyerte a párharcot. Weitner Ádámot, a Gyirmót vezetőedzőjét, Demmén Balázs kérdezte a feljutás után.
Elég sok holtpont volt ezen a két mérkőzésen, főleg az elsőn is, ott is kihetünk egy 11-est, és önfeláldozóan védekezett az ellenfél. Tudtuk, hogy ez feszes lesz, tehát ez a playoff, ez az embert próbáló feladat. Az ellenfél nagyon szívosan védekezett, kihagytuk a 11-es, de mentálisan erősek voltunk. Tehát arra figyeltünk, hogy ne adjuk fel, bármi lesz, megyünk tovább. Azt mondom, hogy utána is voltak helyzetek, amiket kihagytunk, de maga biztosan nyertük meg a mérkőzést.
32 meccsből, hogyha az osztályozókat is hozzáveszünk, 28-at megnyert a csapat. Ez egy nagyon meggyőző teljesítmény. Amikor ide érkezett most a Magyaróváról a vezetőedző, akkor ilyen célokkal, ezekkel az elvárásokkal vágott bele a közös munkába?
Ilyen statisztikát azért elvárni nem lehet. Arra nagyon büszke vagyok, hogy ilyen játékkal és ennyi góllal, ennyi ponttal meg tudtuk nyerni a bajnokságot. A playoff meg egy teljesen más tészta. Nagyon nehéz, de most ez sikerült, és nagyon örülünk.
Az MB2 mezőnye pedig a Nagykanizsa együttesével lett teljes, amely a visszavágón hosszabbítás után 2-0-ra győzött a Cigánd otthonában, így 4-2-es összesítéssel nyerte meg a párharcot, és szintén feljutott a harmadosztályból. Horvátország, Ecuador és Kolumbia labdarúgó válogatottja is győzelemmel zárta a világbajnoki felkészülését. A horvátok Szlovéniát 2-1-re, Ecuador Guatemalát 3-0-ra, míg Kolumbia Jordániát 2-0-ra győzte le. Az egyaránt VB résztvevő Mexikó és Norvégia pedig 1-1-es döntetlent játszott egymással.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megszerezte első győzelmét az Európa Ligában a magyar férfi röplabda válogatott, miután 3-0-ra nyert Norvégia ellen Kecskeméten. A nemzeti együttes egy győzelemmel is egy vereséggel áll az Európa Liga alapszakaszában. A szövetségi kapitányt, ifjabb Nagy Pétert, Bobák Róbert kérdezte a tegnapi siker után.
Az első játszma elején rögtön sáncban és védekezésben nagyon jók voltunk. Szerintem előzetesen és nem feltétlenül a cseh meccsen, de például a Mebzatornán is a védekezésben nem voltunk rosszak, de ami utána következett, a magas labda feladások minősége és a támadás befejezés, hát az eléggé dadogott, ez viszont a mai nap kiválóan működött. Ott az ötös játékosokat, egy rendkívül dinamikus fiatal négyesítőt szerintem sikerült, ha nem is blokkokkal, de megtompítani, nem tudta direkt befejezni a támadásait, az kicsit kivette belőlük a lendületet. De rendkívül jó agresszívan, néha az ízlésemnek nem teljesen megfelelően túl sok ilyen enervált nyitásrontással, de jól játszott.
Folytatódik az Európa Liga, minden siker sokat ér, de ez mekkora lökést ad a folytatásra?
Hát az öltözőben egy olyan közhelyet puffantottam el, hogy az önbizalomépítés legegyszerűbb módja a győzelem, ugyanis beszélhetünk itt óránkon keresztül, hogy egy vesztes mérkőzésen ezt csináltuk jól, azt csináltuk jól, ezt valósítottuk meg, de legyünk őszinték, amikor győz egy csapat, akkor az utána a sorsdöntő összecsapásokon is tud neki olyan hitet adni, amit az esetben, ha ez nincs meg, akkor sokkal nehezebb abszolválni. Azt megmutatta, hogy dinamikusak vagyunk, lendületesek vagyunk, ugye ezt mondtam a mérkőzés megelőzően, hogy ezt várom, és ezt éreztem. Nyilván én azért a norvégok szerintem nem a legjobb napjukat fogták ki, de mi ezt nagyon jól kihasználtuk.
Nemzeti Sport Krónika.
Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a kaotikus Form 1-es monakói nagydíjat. Az összetett pontverseny élovasa a két biztonsági autós fázis és egy újrarajtolás után is meg tudta őrizni első helyét. Lewis Hamilton lett a második a Ferrarival, míg a harmadik helyet a Red Bullos Isaac Hadjar szerezte meg. Sorozatban ötödik futamgyőzelmét ünnepelhette Monakóban Kimi Antonelli. Most ő értékel.
I was trying to stay calm. I didn't really want to restart, if I have to be honest with you.
Csak próbáltam nyugodt maradni. Őszintén szólva, egyáltalán nem akartam, hogy újraindítsák a versenyt, mert ilyenkor a teljes folyamatot meg kell csinálni a bemelegítő körrel és a rajttesztel. És az állóstart sosem egyszerű. Már csak 10 kör volt hátra, és túl voltunk egy igencsak nehéz futam nagy részén. Ez a pálya sokat kivesz az emberből, mivel folyamatosan figyelned kell. Próbáltam minél több energiát visszanyerni, és minél koncentráltabb maradni az újabb rajtra.
Marc Márquez nyerte a MotoGP kategória versenyét a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján. A Ducati spanyol pilótája minden kategóriát figyelembe véve a 100. futamgyőzelmét ünnepelhette. A címvédő Márquez sikerével feljött a pontverseny 4. helyére, de hátránya így is 72 pont a VB lovas Bezekkivel szemben. Most a spanyol klasszist hallják.
Az indonéz futam óta sokat szenvedtünk, de tudjuk, hogy ebben a sportágban sok minden változhat egyik napról a másikra. Amikor a pályán vagy, mindent bele kell adnod. Mentálisan talán még nehezebb is, mint fizikálisan. Jelenállás szerint nem tehetek mást, mint hiszek a VB címben. A legjobbamat nyújtom, és meg kell próbálnom odaérni a végén.
Alexander Zverev sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenye. A 29 éves német játékos a döntőben az olasz Flavio Cobolli győzte le 5 játszmában is először nyert Grand Slam tornát. Alexander Zverev a következőket mondta tegnapi sikere után.
This court is so special to me in so many ways.
Ez a pálya több szempontból is nagyon különleges számomra. Itt történt velem életem legjobb és legrosszabb pillanata is. 4 éve a Nadal elleni elődöntőben ott feküdtem a sarokban 7 elszakadt szalaggal és 2 törött csonttal. 2 éve Carlos Alcaraztól kikaptam a döntőben, de most végre boldogan távozhatok innen. Nagy köszönet a szurkolóknak. Thank you very much to the
crowd. Összeesett Christian Eriksen a tegnap esti Dánia-Ukrajna labdarúgó felkészülési mérkőzésen. A legfrissebb hír a játékossal kapcsolatban, hogy már jobban van is, hazaengedték a kórházból. A középpályással nem először fordult elő hasonló eset. A 2021-es EB-n a finnek elleni csoportmeccsen szívinfarktust kapott, és újra kellett éleszteni. Ennek ellenére néhány hónappal később visszatért, és eddig tünetmentesen játszott. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna a hazai szakaszán Komáromig alig változó, alatta apad, a folyó igen alacsony vízállású. Vízének hőmérséklete Komáromnál 20,2, Budapestnél 21,6, Mohácsnál 22,9 Celsius fok. Mai vízállások is mederteltségek a folyón. Duna remete 102 cm 19%, Medve 157,16, Nagybal 124,18, Gönyű 77,18, Komárom 125,16, Esztergom 92,14, Nagymaros 40,14, Budapest 154,14, Dunajváros 26,13, Dunaföldvár mínusz 88,12, Paks 51,15, Dombori 91,18, Baja 191 cm 17%, Mohács 206,17. Gázló viszonyok a Dunán. A folyó magyarországi szakaszán ma 31 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 28 deciméter, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 24 deciméter, széle 120, hossza 1600 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 23 deciméter, szélessége 110, hosszúsága 400 méter, középen 27 deciméter, széle 90, hossza 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajóútszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. A Tisza a hazai szakaszán Tiszalökig apadó, alatta kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 21, Tokajnál 23,3, Szolnoknál 23, Szegednél 23,4 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 212 cm 5%, Vásárosnamény mínusz 178, 5, Záhony mínusz 287, 7, Dombrád 18-20, Tokaj 469, 59, Tiszalök alsó mínusz 44, 27, Tiszafüred 563, 71, Kisköre felső 750, 65, Kisköre alsó mínusz 339, 0, Szolnok mínusz 297, 0, Csongrád mínusz 156, 14, Szeged 96 cm, 27%. Gázló viszonyok a Tiszán 403,2 és 403,1 folyamkilométer között 0 deciméter, szélessége 10, hosszúsága 100 méter. 390,3 és 389,8 folyamkilométer között 6 deciméter, széle 40, hossza 500 méter. 367,2 és 366,6 folyamkilométer között 5 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 600 méter. 366,4 és 364,2 folyamkilométer között szintén 5 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 2200 méter. 355,1 és 354,9 folyamkilométer között 10 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 200 méter. 326,6 és 326 folyamkilométer között 3 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 600 méter. 316 és 315 folyamkilométer között 8 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 1000 méter. 297 és 296,3 folyamkilométer között 5 deci, széle 40, hossza 700 méter. Most nézzünk néhány mellékfolyót, méghozzá a Dunáról. A Rába-Szentgotthárdnál mínusz 101 cm, medertehetsége 2%, Árpásnál mínusz 82,10, Győrnél 234,27 a két érték. A Marcal-Móricz-hídánál ma mínusz 32 cm-en áll, medertehetsége 12%. Az Ipoly-Nógrád-Szakálnál 47, Balassagyarmatnál mínusz 88. A Sió Simon tornyánál 107,14, Szekszárdnál 277,41, a Mura Letenyénél 118 centis, medertehetsége 15%, a Dráva Őrtilosnál ma mínusz 62 cm-en áll, medertehetsége 18%, Bacsnál mínusz 128 centit mértek 6%-os medertehetség mellett, Dráva Szabolcsnál 46-ot 16-tal. Információk tavainkról. A Balaton átlagvízszintje ma 81 cm, medertehetsége 44%, átlagvízmélysége 329 cm, hőfok a Siófoknál 22,7 Celsius fok. A Velencei tó Agárdnál ma 57 cm-en áll, 2%-os medertehetség mellett hőfoka 22 Celsius fok. Kedves hallgatóink, a vízállás jelentést hallották.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Mit gondol a szívhangrendeletről? Megtartaná vagy megszüntetné? És mi a véleménye arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
Az általa alapított és vezetett Balassagyarmati Kamarazenekarral több mint 1300 fellépését tartják számon. Mégsem erre a legbüszkébb, hanem gyermekei zenei pályájára, és leginkább arra, hogy a muzsika miként formálta, alakította sok száz tanítványa lelkületét. Vendégem az Apácai Csere János és Madács díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért díjas mesterpedagógus, a kétszeres Artisius díjas, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész Kanyó András. Várja önöket a beszélgetőtárs, Tarnóczi László.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.